Negyedik fejezet. Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkora tó volt, hogy egy 10 éves gyerek is átszőhette, de a lónyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas. Vén nyírfák és nyárfák mindenfelé. Alig verjük le a sátorfákat, nagy szél kerekedik, s utána megdördül az ég is. A szél egyre dühöttebb, minden sátorunkat beleforgatja a tóba, s villám-villámra lobban és lecsap. A csattanás és dörgés a földet is rengeti, no, ítéletidő. Egyszer csak közibénk harsan nagy lánglövettel egy menykő. A tóba csak úgy sustorok. Annyira megzavarodtunk, hogy ahányan voltunk, annyi felé futottunk az éjszaka sötétségében. Nem tudom, ki milyennek képzeli a pokol útját, én, ha festő volnék, aznaptól kezdve úgy festeném, hogy az elkárhozottakat sötétségben csapkodó villámok kergetik beléje. Hát csak futottunk, mint az ilyet tyúkok. A villámok lobogásánál egyszer csak házakat is látok magam körül, náttetős házakat. Kutyák rohannak rám, dühösen ugatozva. Segítség! Hallom azonban, hogy a többieket is húzkodják az ebek, s azok is rikoltoznak. Egy házból vörös világosság kél elő, égő nátcsóvát tartanak ki, s hun szóval kérdezik. Kik vagytok, mit kajabáltok? Jó emberek, lihegem, menedéket adjatok, az ivatar pocsékká vert bennünket itt a tóparton, a menykő közibénk csapott. Már akkor több házból és sátorból is előkíváncsiskodtak olyan szurokba mártott nátcsóvával. Bámultak bennünket. Mert az a faluféle hun telepecske volt. A házak között sátorok álltak, s a házakba csak akkor az ivatar elől húzottak be az emberek. Befogadtak bennünket jó lelkűen. Minket az urammal egy sok gyermekes hun család tessékelt be. A gyermekek a szobában aludtak, nekünk a pitarban tüzet rakott a gazda. Szárítkoztunk. Az uram alig állt a lábán. Nem elég, hogy bőrig ázott, hanem még a térde is vérzett. A hun olyan rettentő mérges pofájú ember volt, hogy az uram még véres térdel is rémülten hűkölt meg tőle. Én azonban már sejtettem, hogy a rettenetes ábrázatok mögött báránylelkek laknak. Békében legalább bárányok. Hát nem is harapott meg bennünket, sőt, ő kínált meg harapnivalóval, kenyérrel és szalonnával. Mink azonban nem voltunk éhesek. Az uram csak feküdni kívánt, én meg a ruhámat szárítottam. A hun segített benne. Rakta szívesen a nádat a tűzre, s közben kérdezgetett, hogy kik vagyunk, mi áradban forgunk azon a vidéken. Tőle tudtam meg, hogy Buda király egyik özvegyének a falujában vagyunk. Buda király Attilának a bátyja volt, s nem régiben halt meg. A fehér hunoknak volt a feje, mint ahogy a fekete hunoknak Attila. Halála után a fehér hunok is Attilához csatlakoztak. Hát mi a különbség a kettő között? Csak annyi, felelte, hogy a fehér hunok fehér birkának a bőrét viselik, a fekete hunok meg a feketéjét. Nyáron nincs köztük különbség. Az én hunom is fehér hun volt, a neve Zsadán. Az özvegy királyné még azon éjjel megtudta, hogy miféle vendégeket hajtott az ivatar a falujába. Nem telt belé egy óra, már ott voltak a szolgái, lepedőket hoztak meg száraz medvebőröket, s egy csobolyó bort, meg egy tál hideg vaddisznósonkát. Mennyei üdvösség, mondta az uram a száraz meleg ruhára. A borra már nem is volt szava, csak hála tekintete az égnek. Beletakaródzott a medvebőrbe, és lefeküdt. Én is. Másnap, mikor megvirradt, vissza kimentünk a tópartra. A sátraink ott úszkáltak a vízben, a lovaink szanaszéjjel. A hunok akkor már javában fogdosták a lovakat, súzgálták kifelé a sátrainkat a partra. Ugyancsak csodálkoztunk, hogy nem veszett el egy gombunk se. No, azt mondja a gazdám, világéletemben sok földet bejártam, de ilyen emberséges népre még nem akadtam. Bontsd elő az ünnepi tógámat. Budáné asszonynak kezet csókolunk, ha mezitláb jár is. És hát az urak el is mentek. Vittek a királynénak 3 ezüst kelyhet, 3 karmazsinbőrt, 1 kis kosár indiai borsot, fahajat, sáfrányt és pálmadiót. Mink addig a sátorokat tisztogattuk. A nyírfák alatt a tó körül lépten nyomon nyílt a gyöngyvirág. szedtem egy csokorra valót az uramnak. Hanem, hogy sokáig oda jártak, mink is benéztünk a faluba. Az idegen nép látása mindig mulatságos. Az meg éppenséggel gyönyörűség, ha barbárokat láthat a művelt görög. Voltak éppen maga magát szemléli, hogy mennyivel különb. Az út még sáros az éjjeli zivatartól, de azért gyerünk. A faluban az egyetlen csinos épület Budánénak a háza, de az is csak fából való, szétszedhető, talán 4 szoba, ha van benne. Az épületet vagy 10 sátor környezi, úri sátorok is, azok között van egy 4-szögű. A tetején aranygömb csillog. A nyílását csikóbőr takarja. A csikóbőr fölött vörös posztókézben 2 fekete kard, s a kardok fölött a nap aranyképe. Elnyílt a szemem, hiszen ez a Csát család jelvénye. De mi állt én belém, hogy így megdobban a mellem, mi közöm nekem avval a leánnyal? Ha annyira van is hozzám, hogy a ruhája is hozzám ér, akkor is távolabb van tőlem, mint a világ nyugati széle a keletitől. Elfordítottam a szememet, és egy csoport hun embert vizsgáltam. Miért ülnek ezek örökkön lóháton? Az egyiknek sárga és szőrös a csizmája. Látszik rajta, hogy szarvasbőrből készült, talán azért hagyta rajta a szőrt is. Beszélgetnek, nevetgélnek, hevernek is a lovon félkönyéken, mint mink a díványon. A lovak száján abrakos tarisznya. De egyszer csak arra esződök, hogy megint a sátort bámulom. Egy fehér szakállú akhun ül a sátor előtt a gyepen, jobban mondva bölénybőrön. Az öreg úrnak annyira horpadt az orra, hogy csak szívességből mondhatjuk orrnak az arca közepét. Valamikor buzogánnyal ütöttek tár rá. A fél keze is hiányzik. Ilyen csonka-bonka öregeket később gyakorta láttam. Hát ül az ag úr a bőrön, 2 kis gyermekkel játszik. Az egyik gyermek 6 éves, már forradásos képű, a másik tán 3 még csúfítatlan. Az idősebbiknek kis teknősbéka pajzsa van a hátán, s fakard az oldalán. A kisebbik csak ingben hempereg az öreg úr mellett. Mert hogy úr, a hajáról láttam. A rabok haja borzas, mint a pemet. Az urak haja 3 csombókba rendezett, egyik fönt a homlokon, 2 a halántékon. Egy nagy süvegű, szakállas őr áll a sátor előtt. Lomhán áll ottan. A dárdája a földbe van tűzve, s ő jobb könnyéken támaszkodik reá. Egyszer csak hangot hallok a sátorablakból. Sugár! Sugárkám! Édes rezdülés járt át. Valami olyan érzés, mint mikor tavasszal a langyos szellő besuhan a napon fekvő beteginge ujján, s valami kellemes borzongást érez végig a bőrén. A kisebbik gyermek fölmosolyog az ablakra. Emőke áll ott. S egy perc múlván ki is lebben. Fehér ruha van rajta, piros csizma a lábán. A haja egy ágban fonottan hull hátra. Leért a derekáig. Tejet hozott egy kis ezüst szilkében. Utána egy 13 éves forma mezítlábas rableányka valami süteményt. Sárga volt az a sütemény, mint a narancs. A gyermekek itták a tejet, és kedvel falogatták a süteményt. Mellettem egy nigró nevű rabszolga állt, Maximinosznak az egyik rabszolgája Szerecsen. Megtaszította könyökével. Nézd, susogta. Micsoda takaros! Bántotta megjegyzése, nem tudom miért. Emőke letelepedett a bölénybőrre, és az ölébe vonta a kis porontyot. Körültörülte a száját fehér kendővel, s nagyokat csókolt a gyermek pufók orcájára. Kedves! Te kedves! Gyere, rántom meg nigrót, gyere már haza! Nézzük még! Jó lenne hozzánk belső lánynak! Gyere! No, csak ne szorítsd úgy a karomat, miért haragszol? Magam sem tudtam. Megrútult előttem nigrónak az arca. Szerettem volna pofont csapni.